Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatói a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Vonalban Weinhardt Attila, a Portfolio.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hogyan nyitott a budapesti értéktőzsde?
A Bux Index egy enyhe csökkenés mutat jelenleg, 0,4%-os mínuszban állunk. A vezető papírok közül az OTP 1,2%-os esést mutat, mint ugye a péntek esti leminősítés utáni hangulati barométerként a legjobb papír. De egyébként a MOL is enyhe mínuszban áll, az Aegis viszont 0,6%-os plusz mutat jelenleg.
És hogy viselkedik a forint?
A forint egy enyhe erősödés mutatott a reggeli első jegyzések alapján, ahhoz képest, mint ahol péntek este láthattuk, az euróval szemben 282,5 körül zárta a hetet a leminősítés után a magyar fizetőeszköz. 81,5 környékéig visszajöttek a jegyzések, de jelenleg ismét kissé 82 felett, 282 felett járnak a jegyzések a bankközi piacon.
És a vonalban itt van velünk nagy... Halló, halló!
Jó reggelt!
Nagy András az Erstétől, jó napot kívánok, jó reggelt kívánok. Szóval azt hallhattuk, hogy kisebb gyengülés volt, de mire számíthatunk? Kitarthat ez a gyengülés, meddig tart a leminősítésnek a hatása?
Arra számítunk, hogy a leminősítésnek a hatása az így a kora reggeli órákban lesz, és nem fog egész nap kitartani. Ebből kifolyólag itt a reggeli órákban előfordulhat egy mérsékelt mértékű csökkenés, azonban utána a piacok megnyugvására számítunk.
Gájer Attilát, a Portfolio.hu munkatársát, és Nagy Andrást az Erstétől hallották itt az üzleti reggeliben. És ugyanígy folytatjuk tovább Deák Bálinttal, a Napi Gazdaság munkatársával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Többször elhangzott már, amikor a forintról beszélünk, és amikor a tőzsdéről beszélünk, akkor is ez a bizonyos pénteki leminősítés. Mit jelent egyáltalán ez a leminősítés?
Gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugye egy kategóriával megint lejjebb kerültünk, de mivel már amúgy is bóbliva voltunk az S&P-nél, igazából talán rövid távon nem lesz hatása. Talán inkább az az érdekesebben, hogy az elemzők többsége is nagyon megosztott, hogy szükség volt-e, kellett-e ez a lépés, vagy pedig csak egy ilyen túlreagált reakcióról van szó. Ugye az elmúlt időszakban nagyon sokat támadták a hitelminősítőket, ahogy nem jelezték előre a válságban, hogy mekkora gond van, és most nagyon úgy tűnik, mintha ezek a cégek egy picit próbálnának előre menekülni, és gyakorlatilag mindenkire szinte, akinél csak egy kicsit is feltételezhető, hogy baj lehet jelezni, hogy itt gondok lehetnek, hogy később mondjuk ne vegyék őket megint elő, hogy miért nem szóltak. Megosztottak az elemzők, hogy jogos volt ez a lépés, hiszen jól látható, amit az S&P is elismer, hogy azért a magyar államháztartási hiány az 3% alatt lesz szerintük is, azért lesz valamennyi növekedés, úgyhogy annyira nagyon rossz helyzetben nem vagyunk, mint például a portugálok vagy törökök, akik ugyanebben a minősítési kategóriában vannak.
A fordított értelemben ahhoz segíthet ez, hogy miközben mi csökkentjük folyamatosan a kamatot, pont az ilyen leminősítéssel elérik azt a gazdaságban, hogy mondjuk minél drágában tudjuk finanszírozni magunkat, tehát amilyen kötvényeket kibocsátunk, annak egyre nagyobb lesz a százaléka, tehát és a kettő között nyílik az olló.
Sajnos ebben egyáltalán nem segít, tehát azt gondolom, hogy talán még jobban el kell majd gondolkozni a monetáris tanácsnak, a szereplőinek azon, hogy lehet-e tovább csökkenteni a magyar kamatszintet. Ugyanis azt látni kell, hogy ha nagyon levisszük a kamatszintünket, és eljutunk egy olyan szintre, ahol már sokféle kötvényt lehet venni azon a kamatszinten, akkor bizony számítani fog, hogy ki milyen befektetési kategóriában van, hiszen azért ne feledjük el, hogy ez egy viszonylag kockázatos minősítést jelent Magyarország számára. És azért a nagy nemzetközi alapoknak egyrészt van egy szabályzatuk is, ami szerint ugye befektethetnek, másrészt azért bizony ezeket figyelik a mai napig, hiába mondjuk azt, hogy mondjuk lejáratták magukat a hitelminősítők, ez azért teljesen nem igaz. Úgyhogy mindenki azt mondja, hogy hosszú távon sajnos lehet negatív hatása. Én azt gondolom, hogy azon kellene dolgoznunk, és ami talán a legnagyobb bajt jelenti, és az S&P is talán ezért dönthetett úgy, hogy leminősít minket, hogy azok a kiigazító lépések, amik a magyar gazdaságban jelenleg vannak, azok sajnos nem egy fenntartható növekedési pályát állítanak elő, hanem gyakorlatilag évről évre próbáljuk egyedi intézkedésekkel betömködni a lyukakat. Jól láthatóan napokon belül szinte változik éppen a törvényi szabályozás, hogy hol találunk még egy plusz 20 milliárdot, 30 milliárdot. És így nem tudjuk majd elhitetni a világgal, hogy mi tartósan felfelé tudunk majd menni, és ki fogunk mászni ebből a nehéz helyzetből, amiben az ország van.
Hogy amit említett, hogyha ilyen hatásokkal, ilyen csomagokat állítanánk elő mondjuk, akkor ezt már most beáraznák a hitelminősítők? Tehát bármi olyan hosszú távú stratégiát mi kidolgozunk, akkor egyből mondjuk kimászunk a bóvliból?
Egyből nem fogunk kimászni a bóvliból. Gyakorlatilag a másik két hitelminősítőnél is negatív a kilátásunk jelenleg, tehát azt jelenti, hogy maximum, ők is ugye valószínűleg felül fognak vizsgálni minket az év hátralövő részébe, maximum ezt a negatív jelzőt el fogják tüntetni esetleg a besorolásunk mellől. Viszont itt jön elő az, hogy mondjuk egy IMF megállapodás nagyon jól jött volna az országnak, valószínűleg egy IMF védőhálóval a fejünk fölött nem történt volna meg ez a lépés.
Másik irányból nézem a befektetői oldalról, akkor ez nagyon jól jöhet a befektetőknek, hiszen nagyon jól tudják, hogy Magyarország nincsen csődközeli állapotban, tehát azokat a bizonyos kötvényeket ki fogja fizetni, és innentől kezdve tiszta nettó haszon ez.
Hát, ha azt nézzük, hogy milyen kamat mellett tudnak itt befektetni, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, bár nem hiszem, hogy az S&P-t ez befolyásolná, hogy adott befektetési alapoknak kedvezzen, és a számukra nyújtson sokkal magasabb kamat mellett magyar kötvényeket. Jól lehet látni, hogy azért nálunk úgymond előrébb tartó országok is vannak ilyen kategóriában. Én azt gondolom, hogy számunkra azon kell elgondolkozni viszont, hogy tényleg a jelenlegi kamatszintnél lejjebb nem szabad menni, hiszen hogyha a világban fordul a hangulat, és most ugye el tudjuk adni a kötvényeinket, de egy rossz hangulatban nagyon könnyen előfordulhat, hogy ilyen kamatszint mellett már nem lehet majd eladni magyar kötvényeket, és nehogy úgy járjunk, hogy mondjuk egy hirtelen kamatemeléssel kelljen visszaszerezni a befektetőket Magyarországra.
Nagyon szépen köszönöm, Deák Bálintot hallották, a napi gazdaság szakértőjét itt az Inforádióban.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatói a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
9 óra 12 perc van. Bízik az eurózóna jövőjében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság főigazgatója. Farkas Ádám szerint a mostani válságkezelési lépések abba az irányba mutatnak, hogy az eurózónát egyben tartsák, mégpedig úgy, hogy az a jövőben is egysebességes legyen. Kaputa Júlia beszélt Farkas Ádámmal.
Ha megnézzük azt, hogy mi zajlott az elmúlt években az egész Európai Unióban, és azon belül az eurózónán belül különösen, akkor egyértelműen azt lehet látni, hogy olyan szabályok és intézkedések és egyességek léptek életbe, amelyek jelentősen erősítik a fiskális koordinációt az európai országok között. Különböző szankciós rendszerek, szabályrendszerek léptek életbe, létrehozták az ISM-et az eurózónán belül, amelyik egy nagy összegű fiskális alap arra az esetre, ha egy országot meg kell támogatni. Számos tagország, és itt számos úgynevezett perifériás tagország jelen pillanatban egy makrogazdasági korrekciós programot hajt végre nagyon erős európai felügyelet mellett. Ezek mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy megtörtént az a döntés, megszületett az az elhatározás, hogy az európai országok, és ezen belül különösen az eurozóna tagországai jelentősen erősítik a fiskális politikáik összhangját és a fiskális koordinációt, és megteremtik annak a pénzügyi feltételeit Európán belül, hogy abban az esetben, ha valahol beavatkozásra van szükség, akkor ennek meglegyenek a pénzügyi feltételei. Ugyancsak jelentős lépés volt, amit az Európai Központi Bank a monetáris politikai oldalról a stabilitás elősegítése érdekében tett. Úgy gondolom, hogy ami most a bankuniós javaslatcsomagban visszaköszön, az is teljesen egyértelmű, ugyanebben az irányba mutató lépés.
Ha jól értem, akkor ön optimista az eurózóna jövőjét illetően?
Igen.
De a mostani formájában maradhat fent az eurózóna, vagy pedig, amiről sokan beszélnek, hogy kétsebességessé válik?
Én úgy gondolom, hogy ezek a lépések, amik most történnek, ezek teljesen egyértelműen arra irányulnak, hogy az eurózónát egyben, egy sebességben és egyben tudják tartani. Hogyha olyan törekvések lennének, hogy ez kétsebességes legyen, akkor ezek már rég megtörténhettek volna. Tehát én úgy gondolom, hogy a szándék és maguk a lépések azok teljesen egyértelműen azt célozzák, hogy sikeres maradjon az eurózóna és egy sebességben maradjon sikeres, tehát a perifériás országok, vagy a nehezebb helyzetben levő országok is olyan lépéseket tegyenek, amelyek korrigálják azokat a problémákat, amelyek a feszültséget okozták, és ezáltal újra szerves részévé tudnak válni a szabad piacnak, illetve a gazdaság és monetáris uniónak.
Farkas Ádámot, az Európai Bankfelügyeleti Hatóság főigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatói a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.